Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kommentárt sem kell fűzni ahhoz a mondáshoz, amelyet mindannyian megtanultunk a szüleinktől, miszerint ahány nyelv, annyi ember. Persze a legtöbb ember az anyanyelvén érzi magát a legokosabbnak, de ez nem mindenkire igaz. Például azoknak, akik idegen nyelvi környezetben jártak iskolába, könnyebb a tanult nyelven elmondaniuk a szorzótáblát. És ez jól is van így abban az esetben, ha valaki saját akaratából tanult az anyanyelvétől eltérő nyelven. Más a helyzet azokkal az ukrán gyerekekkel alkalmasint, akiknek muszáj volt oroszul tanulniuk. Azokkal a magyar gyerekekkel, akik olyan román vagy szlovák területen születtek, ahol nem járt nekik anyanyelvi iskola. Ez a nyelvi diszkrimináció egyik jelentős, erőszakosan asszimiláló formája. De még ha oda is járt, olvasom, hogy Erdélyben volt magyar diákok készülnek perelni a román államot a román érettségi vizsgán elért gyenge eredményeik miatt. Ennek az az oka, hogy mindvégig a tanárok nem más anyanyelvű gyerekként kezelték őket, hanem körülbelül buta románként, aki nem beszéli rendesen az államnyelvet. Szerintük Bukarest diszkriminálja a magyar tanulókat azzal, hogy nem idegen nyelvként oktatja számukra a románt. Tisztázzuk, az idegen nyelv oktatás a módszertan, amelynek segítségével el lehet érni az idegen nyelv legmagasabb szintű elsajátítását. Ha egy gyerekre érthetetlen szöveget öntünk lenézőben, azzal csak az elidegenítést lehet elérni. Ez egy másik fajta nyelvi diszkrimináció. De ide sorolhatjuk azt a jelenséget, amelyet Kárpátalján tapasztaltam még a háború előtt. Az ottani magyar gyerekek anyanyelvükön tanultak ugyanaz általános iskolában, de középiskolában már legalábbis a hazájukban nem tudtak jelentkezni, mert nem tudtak ukránul. Őket sehogyan sem tanították meg az államnyelvre, sok helyen egyszerűen tanár sem jutott nekik. Ez is egyfajta nyelvi megkülönböztetés. Később rájuk a ló túlsó oldala várt volna, az ukrán nyelvtörvény azt óhajtotta volna megtiltani, hogy a továbbiakban magyarul tanuljanak egyáltalán. Persze nagy kérdés, hogyha eddig nem voltak ukrán tanárok, akkor ezután honnan akasztottak volna le tömegesen. Egyelőre ezt a diszkriminációs verziót. Elmosta a háború, valószínűleg az onnan már rég elmenekült kárpátaljai magyarokkal együtt. Magyarországon teljesen más a helyzet. Többnyire mindenki tanulhat az anyanyelvén, törvény legalábbis nem tiltja. Ahogy az sem, hogy idegen nyelven tanuljon, jellemzően angolul. Akárhogy furta is ezt a gyakorlatot, a múlt évtized elején az akkori oktatási államtitkár mondta, hogy a német előkelőbb az angol, aféle lipsi világnyelv. Már aki tanul, mert azokban az apró falvakban, ahova tanítónénit sem találnak, nagy valószínűséggel nem akad képzett angol tanár, aki az idegen nyelv oktatásának módszertanában jártasan megtanítaná Rozikát angolul. Még rosszabb az eset akkor, ha Rozika történetesen cigány családba vagy más szegregátumba született, és ez csak nem automatikusan azt jelenti, hogy speciális iskolába jár, ahol nem terhelik a nebulókat holmi angollal. A budapesti boltokban járván azt hiszem, a nyelvtanulással amúgy sem terhelik agyon a közoktatást. Ami persze azt jelenti, hogy az iskolából kikerülvén a többségnek alig van esélye arra, hogy felsőoktatásba kerüljön. Egy külföldi ösztöndi esélye ennél fogva számukra nulla. Így aztán nem is szívesen néznek szét a nagyvilágban, és készséggel elhiszik a nemzeti konzultációkat böngészve, hogy világunk a létező világok legjobbika. A minap egy keleti pályaudvar melletti boltban hallottam, amint az eladó 5000 forintért adott el valamit. 5000! Ordította. 5000! Érted? Persze az is valami, ha valaki legalább 5-ig megtanult számolni angolul. Ez most vagy valami, vagy egy újabb formája a nyelvi diszkriminációnak.
Útszélen.
Egyik pillanatról a másikra megváltozhat körülöttünk minden, és újraértékelhetünk mindent. Ezt mindannyian tudjuk, de nem mindig gondolunk rá. Aztán van, hogy valóban történik valami. Az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy október 16-a az újraélesztés világnapja, az Patak Márta író, műfordító. És gyakorlatilag egy személyes esemény okozta azt, hogy most mi együtt beszélünk, talán neked sem jutott volna eszedbe ez a világnap anélkül. Mi történt?
Ott kezdeném, hogy én már 10 évvel ezelőtt legalább elvégeztem egy életmentő tanfolyamot, mert itt a faluban volt egy olyan eset, amikor nem tudtak segíteni, hanem pánikba estek, elmenekültek, vagy nem tudom, mentek segítségért, ahelyett, hogy újra kezdték volna az újraélesztést.
Leányfaluról beszélünk.
Igen, ez már ez a régi történet. Az enyém pedig, hát augusztus 9-én a férjem. Jött haza Szentendréről a biciklivel, és a hajóállomásnál lefordult a bicikliről, vagy megállt és elesett, ezt most nem tudom, de a lényeg az, hogy megállt a szíve. Hát engem hívtak rögtön, lementem, és végignéztem az újraélesztést. Gyakorlatilag kezdettől ott voltam, mert a mentő nem sokkal előttem ért oda.
A mentők élesztették újra, vagy voltak olyan járókelők, akik hozzá hasonlóan valamit értettek a dologhoz?
Hát ezzel kellett volna kezdenem, hogy az volt a szerencse, hogy ott a hajóállomásnál voltak emberek. És volt olyan, aki rögtön látta, hogy mi a helyzet, és mielőtt még hívták a mentőket, vagy miközben hívták a mentőket, ő megkezdte az újraélesztést. Tehát szívmasszázsral. Van olyan defibrillátor a faluban, több helyen is, de hát akkor ott éppen nem volt kéznél, de a szívmasszást megkezdték. És akkor miközben hívták a mentőket, a diszpécser is irányította, aki végezte ezt a mellkas masszást.
Mondtad, hogy a férjed azért nem beszél, azért nem ő mondja el a történteket, mert ő gyakorlatilag semmire sem emlékszik. Ez lenne az általános dolog?
Igen, igen, valószínűleg ez teljesen általános. Hát nagyon kevés olyan történetet olvastam, amikor valamire vissza tudnak egyáltalán emlékezni. Mert hát ugye eszméletvesztése, megáll gyakorlatilag az embernek a szíve, megáll a keringése, és hogyha nincs rögtön segítség, akkor az meg is hal.
Tehát ez gyakorlatilag egy életmentő beavatkozás volt természetesen, hiszen újraélesztésnek is hívják.
Igen.
Te magad végeztél már ilyet?
Hát én emberem még nem. Babán igen, mert akkor elmentem a tanfolyamra, amit az AKG-ban szerveztek a diákok, de élő emberem még nem.
Hogy mondjam, morális vagy állampolgári kötelességi szempontból, vagy ehhez hasonlóból, miért tartott fontosnak azt, hogy az ember ezt mindenképpen, hát nem is mindenképpen, de aki csak teheti, tanulja meg?
Hát ez bármikor bárkivel előfordulhat, most ahogyan így olvastam a statisztikákat, hát 24-25 ezer ember meghal egy évben hirtelen szívmegállás miatt, és nagyon sok esetben lehetne segíteni naponta 70-et is, de a számokkal nem vagyok jóban, úgyhogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hát gyakorlatilag rosszul végzett újraélesztés, laikus újraélesztés nincsen, mert akármit csinál az ember, hogyha valahogyan nyomkodja a szegénynek a mellkasát, erővel persze, akkor azzal csak segít. Tehát rosszul nem lehet újraélesztést végezni, vagy kísérletet legalábbis. Tehát, hogy valamilyen keringést fönn kell tartani, ahhoz, hogy a mentők is tudjanak segíteni.
Tehát úgy gondolod, hogy te magad bölcsész létedre is tanultál valamit ebből a tanfolyamból, amire jártál?
Hogyne. Hát meg amúgy is én biológia tagozatos voltam, úgyhogy nem áll messze tőlem egyáltalán az anatómia, meg bármilyen beavatkozás, de hát ez mondjuk nem kívánom senkinek, hogy élj át élőben. Minden tisztelete van mentősöké, mert azt a hihetetlen profizmust, amit ott láttam, hát már amennyire tudtam figyelni, fogtam az infúziós flakont meg, amivel tudtam, ott közreműködtem, de nem nagyon kellett, csak hogy ne álljak ott útba, ugye arra kellett figyelni, mert amint az a három ember ott véghez vitt, hát tényleg hihetetlen. Tehát ha nincs előtte laikus közreműködés, akkor hiába minden.
Tehát úgy tűnik ezekbe, hogy még a defibrillátorok jelenléténél is fontosabb az, hogy valakinek hát lélek jelenléte is, és legalább valamennyi minimális hát információja vagy tanfolyama legyen.
Igen. Hát ezt lehetne tanítani egyébként középiskolában már, vagy még előbb általános iskolában. Hát nem véletlen, hogy ma reggel is olvastam, hogy hát számos helyen az országban volt ilyen bemutató, mentek iskolákba, ahol kipróbálhatták a diákok, hogy hogyan működik ez babákon.
Nagy boszorkányság megtanulni?
Nem. Csak hát ugye erővel kell csinálni, és megfelelő hát összekulcsolt kézzel és nyomással.
Meg lélek jelenléte.
Igen. Hát a defibrillátort nem használtam még, de állítólag a defibrillátor mondja, hogy mit tegyen az illető. Tehát azt is használhatja laikus, akinek nincs különösebb előképzettsége.
Azt mondd meg, hogy minden rendben van egyébként most már? Mármint nálatok hát, otthon egészségileg?
Az még nagyon hosszú folyamat lesz. Egyelőre a férjem kapott egy ICD készüléket, hát kicsit hasonlít a pacemakerhez, csak hogy ez ilyen beépített kardioverter defibrillátor tulajdonképpen, ami megakadályozza, hogy ilyen súlyos szívritmus zavaráljon föl. És ez van pillanatnyilag, de még szívműtét is vár rá.
De minden esetre ennek a lehetőségét és életet nyertetek.
Hát igen, igen. Most először tudok így róla beszélni, mert nagyon sokáig egyszerűen nem is tudtam róla. Hát nyilván ez a sok hatás, mert azért csak az volt, hogy bármelyik pillanatban láthattam volna azt, hogy nincs tovább. Szóval ezt tényleg nem kívánom senkinek, hogy hozzátartozó jóval átélje. Az a pillanat már, amikor hordágyra tették, hogy már szállítható állapotban van, az azért nyilván biztató volt. De ilyenkor másképp működik az embernek az agya, nyilván ezen nem gondolkodik sokat, csak benne van, tehát számol a lehetőséggel. Én legalábbis úgy, hogy kívülről néztem, amennyire tudtam az eseményeket. De hát ezek nem tudatos döntések, hanem ezt a pillanat hozza. Nagyon fontos volt, hogy a házi orvos is ott volt, mert őt is hívták, akik ott voltak. Tehát gyors segítség volt. Hát van, akinek nincsen ilyen szerencséje, mert ha életben marad és olyan nagy károsodást szenved az oxigénhiányos állapot miatt, hogy az már helyrehozhatatlan. Hát sajnos ilyet is láttam.
Azt akartam még kérdezni, hogy beszéltél-e azzal az emberrel, aki elkezdte az ellátását?
Nem, de tudom, hogy ki, és éppen ma, vagy tegnap mondtam, hogy meg fogom keresni, de nyomon vagyok. Igen. Azt hiszem, hogy itt egyébként nem is az a lényeg, hogy ki az illető, de hát történt nagyon érdekes eset, mert másnap a strandon az úszómester kis barátnőmnek újra kellett élesztenie egy kislányt, illetve hát úgy, hogy nem ő élesztette újra, hanem ő mentette meg az életét, mert csak annyit vett észre, hogy lebeg a kislány a vízfelszínen. Azonnal beugrott utána, és kirántotta, kimentette, és akkor ott volt szolgálatban lévő mentős, aki ott megkezdte az újraélesztést, és ott is hát. De másnap történt ez, tehát ez ilyen augusztus 9-e és 10-e volt Leányfalun.
Hát akkor köszönjük az ismeretlen és ismert hősöknek, akik ilyenkor nem leblokkolnak, hanem van bennük annyi léleki jelenlét, hogy cselekedjenek, mert hiszen azért lehet őket hősnek nevezni, nem?
Igen, mindenképpen. Életmentő emlékérem jár nekik. Hát nem tudom, hogy azt kiadja, és milyen esetenként, hát én nem tudok, de majd valahogy a szerétejtem készítek egy emlékérmet.
Vagy dedikálsz neki egy kötetet.
Könyvet, hát igen, kap egy könyvet, igen. Vagy többet is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkit arra biztatok, hogy vagy végezzen tanfolyamat, vagy olvasson utána, vagy a Safe City csoporthoz csatlakozzon, akik önkéntes életmentők, bármikor utolérhetők, telefonos applikációval. Úgyhogy mindenkinek csak ezt tanácsolom. Köszönöm szépen én is.
Útszélen.
Az újraélesztés világnapja nem maradt észrevétlenül. Például az MVM Dómban megpróbálták megdönteni az egy időben legtöbb résztvevőnek oktatott újraélesztés Guinness rekordját. 12 ezer laikus, 6-18 éves korú diák kapott ízelítőt abból, hogy hogyan lehet segíteni. 100 darab oktató fantomot osztottak ki a rendezvény után az iskolák között, és kisorsoltak 4 darab félautomata defibrillátort is. Nyitott szemmel kell járnunk azzal a tudattal, hogy ártani nem tudunk, de segíteni nagyon is. Mondja dr. Szakler Éva, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány alelnöke, aki kivonuló mentőorvos.
Az imént beszéltem Patak Márta műfordító íróval, akivel az a dolog történt a nyáron, hogy a férje rosszul lett, leesett a bicikliről, és Szerencsére a szentendrei kikötőben volt egy civil ember, aki újjáélesztette, és egészen biztos, hogy bár a mentők nagyon hamar ott voltak, és nagyon mindent megtettek, de mentők szerint sem maradhatott volna életben, hogyha történetesen nincsen ekkora szerencse. Hogy gondolja, hogy ez mennyire tud gyakorlani lenni, mennyire tudatosak az állampolgárok, hogyha valaki egy szívroham miatt lefordul egy bringáról, akkor tudják, hogy mit kell tenni?
Azt gondolom, hogy azt tudjuk, hogy valamit kéne tenni. Azt nem tudom biztosra mondani, hogy mindenki tudja is, hogy mit. És hogy van hozzá bátorságunk. Az első, amit szerintem le kell győznünk, az a közöny. Ugye elvileg mindenki tanul újraélesztés, akinek jogosítványa van, és pontosan kell tudni, hogy mi az, ami lépésről lépésre, hogy mit kell tenni. Illetve, hogyha a 112-t vagy a 104-et felhívjuk, akkor a telefon végén lévő magas szintű egészségügyi végzettséggel rendelkező diszpécser minden egyes lépésen végigvezet bennünket.
Hát itt is ez volt, csak és nagyon hamar kértek a mentők, mondom, akik maguk mondták, hogy ha azonnal nem lépnek, akkor itt véget.
Így van, évente 27 ezer ember hal meg Magyarországon hirtelen szívhalában. Ez azt jelenti, hogy naponta 70-75 ember, és minden egyes alkalommal, amikor egy beteg összeesik, és egy perc eltelik az óta, hogy ő összeesett, és nem működik a szíve, 10%-kal csökken az esélye arra, hogy őt újra lehessen éleszteni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az első 5-6 percben szinte lehetetlenség, hogy egy rohamkocsi ott álljon a beteg mellett, tehát mindenképpen a laikusok kezében van ezeknek a betegeknek az élete.
Ami a gyakran hangoztatott vagy emlegetett defibrillátorokat illeti, azokból vannak elegen, hogyha vannak is, akkor eszébe jut-e valakinek ilyen stressz helyzetbe, hogy ahhoz nyúljon. Szóval mi erről a tapasztalat szokták-e használni?
Igen, sokszor használják ezeket a defibrillátorokat, hogyha ugye a segélyhívó azonnal mondja, hogyha van egy újraélesztés, és azt is mondja, hogyha van a környezetében bárki, aki tud segíteni, azt kérdezze meg, hogy ott elérhető egy defibrillátor, és hogyha igen, akkor vigye oda a helyszínre. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a kamrafibrilláció, amikor magának a szívnek a pumpa funkciója megszűnik létezni, és egy elektromos káosz van tulajdonképpen a szívizom sejtekben, ennek egyetlen egy módja van megszüntetni, ez pedig a defibrillálás. De addig is, amíg esetleg ott a helyben nincsen, és mi a rohamkocsival oda megyünk, és oda visszük a technikát, ami meg tudja szüntetni a defibrillátort, addig is a mellkas kompressziókkal, a mellkas nyomásokkal fent lehet tartani azt a funkciót, amivel maradandó károsodások nélkül életben maradhat az illető.
A laikus újraélesztés az tud-e károkat okozni? Lehet-e rosszul csinálni, és ha igen, akkor van-e annak valamilyen következménye? Tehát emiatt félhetnek-e az emberek?
Nem, semmiképpen nem. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ott előttünk összeesik, akkor oda kell menni, meg kell rázni, hogy jó napot kívánok, segíthetek, van valami baj, ha nem reagál, nem beszél, nem mozog, akkor le kell ellenőrizni a légzését. Az 10 másodpercig figyelem, hallgatom, látom és érzem, hogy fújja a levegőt, illetve emelkedik a mellkasa, ezt legalább 10 másodperc alatt kétszer kell, hogy megtegye. Ha ez nem történik meg, akkor ezt a beteget ezt újra kell éleszteni. Hívni kell a mentőszolgálatot, vonalba kell maradni a diszpécserrel, meg kell kérdezni, hogy a közelben van a defibrillátor, és a mellkas közepére helyezzük a kezünket, 5-6 cm mélyen, 100-120-as frekvenciával egy perc alatt elkezdjük nyomni a mellkasát. Nem tudunk kárt okozni, ha az a beteg meghalt, annál nagyobb baj nem történhet. Ha eltörik a bordája, eltörik, majd ha újraélesztettük, akkor összefor.
Tehát akkor ne féljünk ettől a dologtól. Önök egyébként orvosként, mentőorvosként hogy tapasztalják, hogy gyakran van-e olyan, amikor valaki tényleg tud szakszerűen segíteni?
Abszolút, és ami nekem nagyon meglepő, hogy nálunk ugye az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a társadalmi tudatformálásnak a célját is kitűzte, pont egy tekintetben, hogy az újraélesztést el tudják kezdeni a laikusok is, és mi olyan formában próbáltuk ezeket az információkat eljutatni a segítőkész emberekhez, ami egy kicsit olyan vidámabb gag formában, hogy amikor szükség van rá, akkor ez a film akár a valamilyen Amerika szereplőivel, Csőr Imre főszereplésével, vagy pedig most Arató András főszereplésével ezek a kisfilmek bekapcsoljon, akkor ez a tudás, amikor szükség van rá, és elkezdjék újraéleszteni a betegeket. Az én tapasztalatom az, hogy például egyetemisták azok a fiatalok, akik sokkal nagyobb bátorságból, és ezeknek a filmeknek a tudásának az információ beszerzése után elkezdik az újraélesztést.
Mit gondol, érdemes volna ezt tanítani középiskolákba, illetve az autóvezetői tanfolyamokon kívül? Van-e olyan helyszín, ahol valaki, aki azt gondolja, hogy igen, én ezt meg szeretném tanulni, már elfelejtettem, mit tudom, én jobban szeretném tudni, kérdéseim vannak, etc. Tehát, hogy civil emberek számára van-e olyan, ahova elmehet, és azt mondja, hogy én tudni akarom, hát ha ilyen helyzetbe kerülök, akkor hát nagyon rossz lenne nekem.
Az első kérdésél az a válasz, ami mindenképpen kéne nemzeti alaptantervbe belevenni, méghozzá nem csak középiskolába, hanem a felső, tehát általános iskola felső osztályaiban is, hiszen az a 10 éves gyermek már mind fizikailag, mind szellemileg annyira érett, hogy azokat a dolgokat meg tudja tenni, hogy telefon, és hogy mik azok a lépések, amin végig kell, hogy vezesse a diszpécser, hogy mondjuk a hozzátartozóját újraélessze. Nálunk a mentőállomáson minden hónap első hétfőjén egyébként van civil oktatás, és ott gyakorlatilag az alapszintű újraélesztés bábokkal lehet gyakorolni.
Mennyi időbe telik egyébként megtanulni?
Az egésznek a megtanulása hát egy fél óra körülbelül. Tehát annyira egyszerű végigvezetni, annyira csak egy ritmust kell megérezni azon a babán, amin gyakorolnak, hogy hogy kell nyomni a mellkast, hogy ez egyáltalán nem egy bonyolult feladat, és egy olyan nagy dolgot teszünk, hogy egy ember életet megmentjük.
Hogy látja, hogy mondjuk nemzetközi összehasonlításban nem tudom mennyire van a rálátása, hogy Magyarországon mennyire tudatos a dolognak az a része, hogyha látok valakit bajban, akkor lépni fogok akkor is, hogyha egészségügyi segítségre van szükség, vagy mondjuk egy összeesett emberhez kihívom a mentőket, és azt csinálom, amit a diszpécser mond.
Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb százalékban mernek oda menni az emberek, és nem csak az van, hogy katasztrófa turistoskodnak és körbeveszik az illetőt, hanem valaki odalép, és tényleg tesz érte valamit. 2023-ban az Országos Mentőszolgálat 10.500 esetben végzett újraélesztést, és ebből az esetből azoknál a betegeknél, akiknél a kamrafibrilláció volt, amit az előbb elmondtam, hogy nincs pumpa funkció, csak egy elektromos káosz, ott 43%-os a túlélés, és ezzel nemzetközi dobogósok vagyunk ezzel a százalékkal.
Min lehetne javítani, hogyha önön múlna, akkor mi az, amit még bevezetne az oktatáson kívül?
Hát az oktatás az az alapja. Az az alapja mindennek, és talán azt a hozzáállást, azt a pici közönyt, azt valahogy ignorálnunk kéne, hogy akkor is oda megyek, hogyha nincs hozzá kedvem, vagy hogyha úgy érzem, hogy ebben nem tudok segíteni, de mindenki tud segíteni, csak akarni kell.
Mondjon egy szót magáról, miért szereti ezt a hivatást, amit már régóta művel, és úgy tűnik, hogy nem is akarja elhagyni.
Valóban nem, én 34 éve vagyok mentőorvos. Hát az én indítatásom az, hogy nekem 17 éves koromban hirtelen szívhalában az apukám meghalt, és úgy gondoltam, hogy másoknak próbálok segíteni, hogy velük egy ilyen ne történjen meg. És én azt gondolom, hogy ez a legszebb munka az enyém.
Szóval sikerelményt ad, gondolom, nyilván minden egyes újjáélesztés.
Hát aki meg sikerül, az feltétlenül. De hát ugye nagyon sok olyan eset van, amikor egyszerűen nem sikerül, és ezt nem lehet megmondani miért, mert mindent megteszünk, de egy biztos, hogy a túlélési láncnak az első lépése az az, hogyha valaki összeesik, akkor egy laikusnak segíteni kell. Mert az első 5-6 perc az rendkívül kritikus. Ha azt ott nem lépjük át, és nincs ott, aki segítsen, akkor minden egyes percben 10%-kal csökken az esélye, és mi hiába visszük ki oda az intenzív osztályt, sajnos nem fogunk tudni rajta segíteni.
Akkor további munkasikereket kívánok önnek, és köszönöm szépen, hogy beszélhettünk.
Útszélen.
A közösségi közlekedés közismerten nem a kormány szívecsücske, a fejlesztések kiszámítható elmaradásából arra következtethetünk, hogy a NER csak akkor lát benne fantáziát, ha kínai hitel is társul hozzá. Vagy mondjuk egy személyesen pátyolgatott tramtrain. A legtöbb környező országban már műemléknek számítanak azok az eszközök, amelyek hol füstölve, hol kigyulladva, de mindenképpen rendszer szinten késlekedve százezeknek jelentenek napi élményt és gyakorlatot. A tömegközlekedés alulnézetből. Erről beszélgetek Csizek Csamával, a Buckai Szövetség Egyesület elnökével, akinek a Csepel-szigeten lakók élményeiről szóló bejegyzését olvastam a minap.
Én azt gondolom, Csaba, hogy azok, akik a hát, hogy mondjam, a budapesti agglomerációban élnek, de azoknak is, akik Budapesten, azoknak joguk az, hogy ahova költöztek, ahol laknak, arról normálisan 21. századi körülmények között tudjanak eljutni A-ból B-be, Ön írt egy hosszú véleménycikket, a Facebookon olvastam, hogy mi lesz így a hívek mentén élőkkel. Kezdjük az alapproblémával, tehát, hogy mi az, ami kiváltotta önből, és mi az, ami miatt előhívták ezt az egyesületet, amely foglalkozik a HIV ügyekkel.
Az egyesületet azzal kezdem, mert az van előbb. Azért kezdtük, mert van Szigetszent Miklós. Szigetszent Miklós jelen pillanatban egy 41-42 ezres város, és ennek több olyan város része van, amely a városközponti részéhez képest le van maradva. Ennek történelmi okai vannak, gyakorlatilag annyi, hogy a város központjába, falu központjába éltek a nagybirtokos parasztok, a város szélén éltek a kisbirtokos parasztok, nyilván ők szegényebbek voltak, és nyilván az általuk lakott területeket nem fejlesztették annyira, és ez a történelemben is így maradt. Én a Szigetszentmiklós alsó Bucka város részből származom, rövidítve Bucka, itt 11 ezer ember él, az egyesület az azért született, hogy az embereket itt megsegítsük, a terület fejlesztését elősegítsük, illetve nagyon sokáig azért lehetett a területen nagyon sok mindent megtenni, mert az emberek apátiában voltak.
Az
apátiát azt jelenti, hogy mindent is elnéztek, és azt mondták, hogy úgyis mindegy, mert a nagyok úgyis eldöntötték. Mi ezt akartuk, ebből mozdítottuk ki az ottani lakosságot, és mondtuk azt, hogy nem úgyis mindegy, ti is itt éltek, rólatok van szó, nem szabad a fejeteket önként a nyaktilóba tenni, hanem igenis ki kell állni önmagatokért. Igenis, mondok egy példát, ha van egy másfél sáv széles kétirányú út járda nélkül, teljesen mindegy, hogy milyen ideológiába hiszek, oda járda kell, mert életveszélyes a közlekedés, tehát ott elüthetnek, és ezért harcolnunk kell.
Megtenni, hogy egy picit leírja ezt a városrészt, azért 11 ezer ember az nagyon sok. Tehát ennél sokkal kevesebb lélekszámban, akár városi rangú települések is vannak Magyarországon. Tehát hogy kikérnek ott, hogy képzeljük el, milyen fajta környezet?
Ez gyakorlatilag egy olyan környezet, amelyet északról a Ráckevei hívnak a Sine határól, legészakabbra egyébként a József Attila telepi hív megálló van, ami a Ráckevei hív legforgalmasabb megállója. Nyugatról minket a Csepel autógyár határól. A Csepel autógyár erre a területre rendkívül sok negatív hatást gyakorolt környezetszennyezésileg, illetve például a II. Világháború idején, amikor keleti irányból érkeztek az amerikai bombázók, és le akarták bombázni a Csepel autógyárat, ahol Messerschmitt-eket gyártottak, akkor sajnos előbb oldották ki a bombákat, és ez a terület kapta meg az annó a Csepel autógyárra szánt bombákat, tehát minket rengeteg bombagödrünk is van, amelyet később egyébként sajnos szeméttel töltöttek fel. Itt van Magyarország 30 legszennyezettebb területének egyike, ezt úgy hívják, hogy Buckató, de viszont van csodálatos élő környezetünk is, árvalányhajakban gazdag területről beszélünk, aztán mivel gyakorlatilag nagyon beépítették, mert ez gyakorlatilag nagyon régen olyan volt, mint egy tanyavilág. Tehát erdős, bozótos rész itt-ott elhelyezkedő tanyavilággal. Útjaink úgy alakultak ki, hogy azt mondták, hogy amerre dől a szekér, nincs két párhuzamos útunk. Gírbe-gürbe, kikeszek-ussza utcáink vannak, osztatlan közös tulajdonokkal vagyunk tele, tehát hogy egy elég problémás ilyen tekintetben terület. Aztán ugye a tanyavilágból jöttek a Budapestről, meg környékéről kiérkező úgynevezett vikkentelkesek. Ők elárasztották területünket, majd a vikkentelkekből idővel állandó lakosok lettek, illetve idővel megjelentek ezek a lakóparkok és lakópark beépítések. Gyakorlatilag a zöld felületünk és a vidéki jelleg fokozatosan elkezdett eltűnni. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a megmaradt zöld területek legyenek. Na most, mivel szűkek az útjaink, ezért a mi útjainkon például nagy busz közlekedés nem fér el. Nálunk ilyen mikrobuszok járnak, úgynevezett bucka buszok. Ezeket egyébként az egyesületemmel én harcoltam ki, mert hát gyakorlatilag, mikor kicsi voltam, akkor úgy jutottunk ki a buckából, hogy tehát három váltóruhából. Tehát, mint a mostári szörnyetegek, úgy tudtunk kimászni erről a területről.
Már értem a bucka szót, tehát nyilván ezzel kapcsolatos, és azt is értem, hogy ön tényleg lokálpatrióta, tehát ott is született?
Én ott születtem, igen, és gyakorlatilag ez. Délről minket a Műút és a Taksonyi híd, keletről pedig a Kisduna határól, a Kisduna csodálatos környezetével nyilván el van szennyezve, nyilván az 1970-es években állítólag egy tanácselnököt vagy tanácselnök helyettest letartóztattak azért, mert Szigetszentmiklós Kisduna partját eladta, nagyon kis területen tudjuk elérni az egyébként csodálatos környezetet.
És innen viszont nyilván dolgozni kell, iskolába kell járni, óvodába kell járni, és egyáltalán, hogyha már a főváros környezetében élnek, akkor valószínűleg szükség van arra, hogy egyrészt a fővárost, de mondjuk abban az esetben, mit tudom, Ráckevét is el tudják könnyedén érni, és hát itt volna az elővárosi közlekedésnek a lehetősége.
Itt az elővárosi közlekedés lehetősége van, gyakorlatilag a Alsóbuckából meg Szigetszentmiklósról több irányba megyünk. A földhivatali ügyünk van, az Ráckeve. Korábban évtizedeken keresztül a bíróság és egyéb közigazgatási intézkedés szintén Ráckeve volt. Ez átjött Szigetszentmiklós gyártelepre már, mint a bíróság és egyéb közigazgatási dolog, de a földhivatal például, és vannak még hivatalok, szintén Ráckevére irányítanak. Ráckevén van egy csodálatos fürdő, ahova azért szigetszentmiklósiak jók szoktak járni, a másik csodálatos fürdő egyébként Cseperem van. Annak hatására, hogy mi, mint agglomerációs rész, és hát a bucka is ugye egyre jobban benépesült, ezért mi inkább a kötött pályás közlekedésre szerettünk volna rámenni, és nem pedig a közútira, mert a közúti tekintettel arra, hogy egyre több a lakosság, egyre nagyobbak az ipari parkok, tehát be van állva, és hogy a közúti közlekedés mennyire rossz a környéken, Cseperszigeten, azt bizonyítja például a 2018. augusztus végi, szeptember elejé Cseperszigeti közlekedési összeomlás, ami országos sajtó volt tőle hangos, hogy az M0-ás felújítása, illetve a szigetszentmiklósi Mossányi Károly út felújítása micsoda a közlekedési katasztrófához vezetett. És hát gyakorlatilag integrálódnánk rá a vasúti, tehát hogy a kötött pályás közlekedésre. Nekünk előkerült az az 1974-es terv, ami az észak-déli regionális gyors vasútról, más néven ötös metróról szól. Ez egy olyan terv, ami azt mondja, hogy a Cseperi és a Ráckevei hívet összekapcsolja, Közvágó hídnál már a Ráckevei hívre megy a föld alá.
A Kálvin térig.
A Cseperi hív pedig ott a Nemzeti Színház körül menne a föld alá, Boráros téren találkoznának először, és első körben, első ütemben Kálvin térig mennének. De aztán van ugye további terv, erre mondták azt, hogy ezt valószínűleg már az én korosztályom és generációm nem éli meg, sőt, hát 23 hónapos kisfiam van, de lehet, hogy az ő generációja se éli meg, bár bízom benne, hogy talán ő igen, de van további hosszabbítási terv is, ami arra vonatkozik, hogy ezt a vonalat tovább viszik Astoria, Klauzál tér, Oktogon, Lehel tér, és akkor onnantól kezdve pedig egy állomás lenne a Duna alatt, aminek a egyik kijárata a 13. kerület, a másik kijárata a Margit-sziget, és akkor a Szentendrei hév vonalán jön át, és ez gyakorlatilag észak-déli irányba összekapcsolna mindent, ez az észak-déli regionális gyorsvasút. Mi 2015-ben, mégpedig augusztusban úgy döntöttünk, hogy hát az észak-déli regionális gyorsvasút meg a híveken tapasztalható állapotok, tehát az, hogy utazva a híven azt
beszélni
látjuk,
egy picit többet, tehát hogy gyakorlatilag én magam is időnként használom ezt a hív vonalat, hogy néz ez ki?
Gyakorlatilag, hogyha mondjuk buckaiként elindulok a Buckából, akkor mondjuk József Attila telepi hív megállóba felszállok. A József Attila telepi hív megálló esetében a Ráckeve felé menő peron a az még úgy elviselhető, viszont a Budapest felé menő peron az nagyon keskeny. Ha két hív elmegy egymás mellett, az nagyon balesetveszélyes. Na most felszállunk ugye a teljes mértékben nem akadálymentes szerelvényre. Ez mondjuk télen akkor is túlfűtött, tehát gőzülögve szállunk le, nyáron pedig szó szerint a főzőkabin. Na most nagyon sokáig azt is tapasztaltuk, hogy állni kell, nem akadálymentes, stb., de hogy például a lámpabúrákba, tehát annyira sérült, a lámpabúrákba befolyik az esővíz, ott hónapokon keresztül a poshat víz lötyög, mindenki azt nézi, hogy kinek a nyakába fog kikötni. Annak idején, mikor kicsi voltam, úgy közlekedtünk a Ráckevei hév mentén, hogy volt pottyantós vécé, nem mellesleg egyébként minden megállóban szinte, tehát Gyártelepen, József Attila telepen, ott biztosan emlékszem, de tökön nincs. Voltak bérletjegypénztárak, lehetett venni normálisan menetjegyeket, el lehetett menni. Aztán ugye, amikor közeledtünk az unió felé, akkor azt mondták, hogy a modernizáció miatt, illetve az uniós szabványoknak nem felel az meg, hogy pottyantós vécé legyen. Most 2015-ben, amikor én körbe fényképeztem a teljes vonalat, egyébként a Ráckeveit, a Szentendreit és a Cseperit fényképeztem le, egyetlen vonal maradt ki, a Gödöllői. A Ráckevei híven nagyon sok idő után, tehát szembesültem a repedezett peronokkal, szembesültem azzal, hogy nincs olyan állomás, ahol az állomás környéke ne lenne összepisilve, összekakilva, beleértve a várókat, mármint az ilyen beugró, tehát nem úgy váró, hogy épületbe bemegyek, hanem konkrétan, ami a eső elől egy picit el tudok húzódni megállóba, az körbepisilve, a bokrok körbepisilve, körbekakilva. Tehát nem hiszem azt, hogy ha a puttyantós nem felel meg az európai szabványnak, akkor az összes megálló körbepisért, körbekakért állapota megfelelne az európai szabványnak, de ezt nem akarom elhinni.
De senki nem tiltotta meg, hogy építsenek rendes vécéket voltak éppen, és most nem a szerelvényekről beszélünk, ugyanem az állomásokról.
A rendes vécék esetében azzal a kommunikációval találkoztunk, mert hogy ezzel kapcsolatban veleztünk, az önkormányzat azt mondja, hogy nem az ő, tehát a különböző önkormányzatok, ahol a vonalak végig mennek. Azt mondja, hogy hát nem ők üzemeltetik a híveket, ezáltal nem az ő felelősségük. A közlekedési társaság mikor kitartotta fönn a híveket, a BKV, vagy éppen most a MÁFÉV, ő pedig azt mondta, hogy ő közlekedésért felel, nem az ő dolga, hanem az önkormányzatoknak a dolga az ilyen jellegű kérdés. Csak Szigetszent Miklós esetében 2018-ig eljutottunk oda, hogy a hív megállóba legyen egy valahol a lejáró környékén egy közvécé. Ez sajnos különböző politikai trükközés hatására lekerült a térképről.
Nem mondja, hogy politikai kérdés volt az, hogy létesüljön egy közvécé, vagy sem?
Igen. Igen. Igen.
Hát igen, azért a politika nagyjából, és gyakorlatilag azért is beszélgetünk most, mert viszonylag biztosnak látszik, hogy a különböző politikai trükközések közepette nagyjából a, hát nem is tudom, nagyon messzire került tőlünk a hívrendszer felújításának a bármifajta terve, de volt közben egy intermezzo, ami azt jelentette, hogy volt egy olimpiai terv, ami elviekben, én értem, hogy megvannak a stadionok, de közlekedés.
Kérni, mindjárt rátérek. Azon kívül, hogy Szigetszent Miklósról és a Buckában születtem, édesanyám született német. És nyilvánvalóan, hogy a német családomhoz olykor kiszoktam menni. És egyszerűen nem tudom megérteni azt, hogy a hívek rendszere miért nem tud úgy működni, mint Németországban az S-Bahn rendszer.
Azt tehát mondjuk, hogy én sem most voltam éppen Németországban, és használtam ezt a rendszert.
De hogy ez egy alacsony padlós, gyönyörű, jól működő, tehát hogy ez egy teljesen normális rendszer, és ezt abszolút nem tudom értelmezni.
Hát ez is egy német rendszer, ebben az NDK-ba gyártották 50-60-70 évvel ezelőtt.
Hát mondjuk én 43 éves vagyok, és mióta az eszemet tudom, azóta én ezeket a szerelvényeket látom. És
hát
tudom,
maga
hogy
fiatalabb, mint a szerelvények.
Igen, na most tehát, hogy gyakorlatilag ez rátérve az olimpiára, mi elképedtünk. 15-ben felmértük a Ráckevei hívvonalát, és 16-ban jelentek meg, 15 évvégén 16-ban az olimpia tervei. Na most az a helyzet, hogy ugye mondtam, hogy a a Bucka felől egyik irány a Ráckevei hévvonala, viszont a másik irány északra közúton Csepel. És mi buckaiként, bár nem a mi területünkön megy például a csepeli hév, azért használjuk, sokan használjuk agglomerációból. Amikor a olimpia terve miatt azt olvastuk, hogy volt ilyen terv, hogy felszántják a csepeli hévet, és helyette villamos jön el, akkor azt mondtuk, hogy semmiképpen sem. Amikor elolvastuk azokat a terveket, hogy a villamos az úgy nézne ki, hogy egyrészt azt mondták, hogy kapacitást akarnak tartani, amire azt mondtuk, hogy a hatkocsis híveknek a kapacitás tartásához az kell, hogy egy hatkocsis hív az két kombinót tesz ki. Ha kapacitást akarok tartani, és 5 percenként járt a csepeli hív egy irányba, akkor nekem a kombinót kapacitás tartás érdekében 2,5 percenként kellene elindítanom. Azonban a szembeirányú forgalom miatt ez azt jelenteni, hogy Csepel például legforgalmasabb útját, a második Rákóczi Ferenc utat 50 másodpercenként kellene leállítanom. Ezzel kivégzem Csepelt és Csepel-szigetet. A Soroksári utat, mert azt keresztezték volna villamosra, szintén 50 másodpercenként le kéne állítanom. Hát a Soroksári útnak a keresztezésre ilyen a Budapestnek a teljes kivégzése. És azt mondtuk, hogy ez semmiképpen nem lehet. Hogy villamos csak úgy tudunk Csepelre elképzelni, hogy ha is amennyiben egyébként ilyen terv is létezik, de hogy nem tudom, hogy ez mikor fog megvalósulni, ami gyakorlatilag a hármas villamost a Gubacsi hídon keresztül beviszi Csepel-Szent Imre térre, illetve onnan még tovább viszi majd később a 11. kerületbe, de hogy ebből mikor lesz valami, azt megkérdezze meg, mert jelen pillanatban, amikor azt mondtuk, hogy előhírnökként egy buszjáratot meg lehetne hosszabbítani, hogy rájárjon a Gubacsi út határúti hármas villamosra, akkor ellenállásba ütköztünk.
Na de visszatérve hívre, mert végül is ezek a nem oldanák meg az észak-déli közlekedési dolgot, ráadásul ez egy hosszú, nagyon hosszú vonal. Körülbelül egyébként milyen sebességgel haladnak itt a vonatok?
Hát szerintem olyan 40 km per óra, de ugye nálunk volt egy olyan is, tehát hogyha a vonalat ismeri, akkor úgy van, hogy Dunaharaszti külsőről kimegy a hív, a két sáv két vágáról gyakorlatilag, hogyha mondjuk Ráckeve irányába megy, akkor egy jobbra nagy ívre rámegy egy Kisdunai hídra. És utána pedig jön egy bokterház, és szétválik két vágányra ismét, és egy töltésen keresztül bekanyarodik Szigeten Miklós megálló felé, ez egy balra nagy ívű kanyar. Na most ez utóbbi balra nagy ívű kanyarnál volt, hogy nem tudom, fémgyűjtők vagy bárki, de a sineket rögzítő csavarokat ellopták. És másfél hónapig úgy közlekedtek a hívek, hogy szerintem 10-el sem mentünk, hogy ki ne fussanak a szerelvények a sinekről. Másfél hónapba került az, hogy az ellopott csavarokat, sineket rögzítő csavarokat vissza tudják pótolni.
Na de ez a probléma most enyhülni fog, hiszen ritkítani fogják a hívjáratokat, illetve a hívszerelményeket, és remélem érzi az iróniát.
Igen, ez egy katasztrófa lenne, nézze. Amikor lerobbant egy hívszerelvény annak idején Torontár utcánál, és le kellett szállnunk, mert nem tudták becsukni az ajtókat, akkor 2 hatkocsis hívszerelvényi ember utazott a következő héven. Nagyon meleg volt a héven, miközben az időjárás kint nagyon hideg volt. Nyomtuk egymást, egy ilyen 14-15 év körüli kislány annyira rosszul lett, ő konkrétan fél oldalt jól lehányt engem. Szegény nem győzött bocsánatot kérni, mondtam, hogy nem a te hibád, ne foglalkozz vele, én meg le tudok mosakodni, úgyhogy nem tudok mit csinálni. Most el tudja azt képzelni, hogy akkor ez volt, és ehhez képest ritkítunk, akkor mi lesz ott?
Mit gondol, hogy az egyesületük, meg általában bármilyen civil megszólalás, hova tud eljutni? Mit gondol, hogy mennyire sikerül megértetni a döntéshozókkal azt, hogy miről beszélünk most?
Én abban bízom, hogy azért fokozatosan el fog jutni a döntéshozóknak a füléig, ahogy egyébként 16-ban eljutott, akkor ugye a Metroért Egyesület vezetőjével, Bíró Endrével, és egyéb személyekkel a Csepeli Munkás Otthonban mi egy lakossági fórumot szerveztünk közlekedésről, és annak a hangja azért eljutott. Nyilván kellett az olimpia is ahhoz, hogy ez az egész őrület leálljon, de eljutott az, hogy nem csak a ország finanszírozása szempontjából, hanem konkrétan Csepel-sziget és Dél-Pest közlekedési összeomlásának veszélye miatt ezt nem lehet megcsinálni.
Hát az hagyján, de tulajdonképpen ez csak az egyik régió, mert ugyanezt elmondhatják magukról a Szentendrei Híd, vagy a Gödöllői, vagy a nem tudom, melyik híd.
Én egyébként a déli esetben, tehát abszolút indokolt, hogy annak idején, mikor a 4-es metrót átadták, akkor az volt a legnagyobb probléma, és ezért van például a Szélcünkös gyártelepről a 689-es és a 691-es busz, ami onnan a mi régiónkból gyorsjárattal ráhord a kelenföldi pályaudvarra és a 4-es metróra, hogy annak legyen forgalma. Azonban, hogyha legalább annyi valaha el tudnak készülni, Kálvin térig bemenjenek a hívszerelvények, ez az egyetlen olyan vonal, aminek nincsen közvetlen metró kapcsolata, hiszen az északinak, a Szentendreinek ott van Battyányi tér, a Gödöllőinek meg ott van az Őrsvezértér, de nekünk sem, tehát nekünk délről semmi. Miközben elképedek azon, hogy például a Gödöllői hív esetében hány évtizedesig érett az, hogy egyszer összekötik a hívet meg a metrót.
Hát világos, meg ugye az ember arra is gondol, hogy oké, hogyha a gödöllőiek meg a szentendreiek jobban kapcsolódnak a metróhoz, de hogyha nem fognak-e szerelvények, akkor kenhetik nagyjából a hajukra.
Hát így van. Ez így van. Nem beszélve arról, hogy nekünk délieknek azért elhintettek olykor ilyen ígéretmorzsákat. Pár évvel ezelőtt, most nem akarok hazudni, hogy melyik évben volt, amikor kipróbáltak a Ráckevei hívvonalán dízeró, ezeket a piros
elővárosi
dízeró vonatokat, mi nagyon-nagyon reménykedtünk. Akkor közölték, hogy meg kéne hosszabbítani a peronokat ahhoz, hogy beférjenek. Közölték, hogy azért próbálták ki a dízerókat, mert hogy egyes vonalakon villamosítottak, ezért fölöslegessé váltak. Na, én szeretném felszenni a kérdést, hogy azóta a dízerók nem tértek rá a mi vonalainkra, ők hol vannak, és ha fölöslegesek, hol állították őket forgalomba?
Ha forgalomba állították, mert egyébként olvastam, hogy egy csomó alkatrész hiány miatt áll különböző depókban.
Aha. Tehát, hogy nekünk az egy nagy remény volt, és ugye amikor az állam átvette a hívvonalakat, tehát a MÁV hív lett meg, stb., akkor nagyon nagy ünnepségek voltak, nosztalgia vonat közlekedett a vonalunkon. Mindenki azt fényképezte, azt videózta, hogy egy kis izé, egy ilyen kis mozdony szerelvényel megy oda-vissza, azt hiszem két napig közlekedett, de hogy ez nálunk, és akkor azt gondoltuk a nosztalgia vonattal együtt, hogy na, most már talán figyelnek ránk, és nem. A legnagyobb döbbenet egyébként visszatérve 15-re, amikor találkoztam egy BKV vezérrel lenn a Ráckevei végállomáson, és kérdeztem tőle, hogy hát a legnagyobb probléma, tehát a vonalak mentén az egyik legnagyobb probléma, hogy tényleg az emberek nem tudnak hova elmenni, elvégezni a dolgaikat, vagy a kisgyerekekkel rendelkezők pedig tisztába tenni a kisdedeket. Azt közölte, és nekem ez egészen elképesztő volt, hogy a Ráckevei hív mentén nem olyan emberek élnek, akiknek szüksége lenne közvécére. Ez szó szerint ez a mondat elhangzott.
Igen, hát ez nagyon logikusnak tűnik.
Ez nálam nagyon verte a biztosítékot, hogy miért akkor milyen emberek vagyunk mi, ha nekünk nincs szükségünk közvécére.
Mondja Csaba, ezt a helyiek egyébként jól tűrik? Vagy vannak esetleg felháborodottabb hangok, vagy próbálkoznak?
Vannak felháborodások, de az a baj, hogy kimennének az ember, az a baj, hogy nagyon megint vissza az apátiába. És itt most nem a buckaiakról beszélek, hanem a vonal mentén élőkről. Ugye, mint mondtam, Szigetszentmiklós 42-43 ezres város, a Bucka volt 11. A többi 30 ezer nagyon esik vissza az apátiába. Mi próbálunk életet hozni most már Szigetszentmiklós életébe, de azt látjuk, hogy a többiek legyintenek. tipikus példa. Szigetszentmihályi úti gyártelepén van egy hévátjáró. Ez a hévátjáró a hév közlekedése okán, meg hogy ez ott van a szakorvosi rendelőintézet, a bíróság, a rendőrség, a kormányhivatal, stb. Ez egy rendkívül forgalmas hely. Ott van a Volánbusznak a regionális ilyen autóbuszállomása. Én 6 éves voltam, amikor először hallottam, hogy Szigetszentmiklós gyártelepen alul-felül mindenhonnan járó lesz, és ezt a problémát megoldják, hogy ott föltorlódjanak az emberek. 43 éves vagyok, és most is csak ígéret. Minden egyes országgyűlési választásnál, minden oldalról, de önkormányzati választásnál is, minden oldalról, minden településről végighallgatjuk azt, hogy Szigetszentmiklóson a gyártelepi alulfelül mindenhonnan járó meg lesz oldva. Semmi. Egy fűszál nem került arrébb.
Beszélgetésünk végén mondjon nekem egy-két mondatot arról, hogy voltaképpen ez mennyire, hát hogy is mondjam, nem akarom sugallni, de hogy emberi jog meg állampolgári jog az, hogy normálisan el tudjunk jutni a lakóhelyünkről, a munkahelyünkről, és egyáltalán, hogy ne azért legyünk elszigetelve.
Emberi jog meg minden, de tudja, én elképedtem azon is, hogy mikor kicsi voltam, azt mondták, hogy a lengyelek mennyire le vannak maradva Magyarországhoz képest. Én áprilisban jártam Varsóba. Elsírtam magam. Nagyon le vagyunk maradva. Nagyon.
És nem csak közlekedésileg?
Minden téren. Minden téren. Tehát, hogy a lengyelek jobban megvannak, és ők is kelet-európaiak, és jobban megvan, megbecsülik önmagukat, az állampolgáraikat, mint a magyarok a sajátjukat.
Értem, tehát ilyen megbecsülési problémának érzi azt, hogy nincs normális tömegközlekedés.
Abszolút higiénia, megbecsülés, nem törődömség, és annak az emberi türelemnek a való visszaélése, hogy mintha kísérlet lenne arra, hogy na, akkor ezt megtesszük, ezt még elviselitek? Jó, hát nem szóltatok semmit, akkor még azt is megtesszük. És hogy mi, hol vannak a határok? És úgy látszik, hogy nagyon-nagyon végtelen a határ, mert az emberek, mintha nem szólnának, tűrnék a szenvedést.
Útszélen.
Ezrek életét mentheti meg hirtelen szívroham esetén az újraélesztés. És ami a jó hír, nem tehetünk rosszat vele. Szó volt egy konkrét esetről és arról, hogy hogyan tud szenvedélyé válni az életmentés. Patak Márta író, műfordító saját élményét mesélte el, szakmai tapasztalatait pedig dr. Czakler Éva, az Országos Mentőszolgálat alapító alelnöke és kivonuló mentőorvos osztotta meg velünk. Majd szó volt arról, hogy milyen az, amikor házhoz megy a nagypolitika, hogyan lehetetlenül el a hév mentén élők élete amiatt, hogy a kormányokat nem érdekli a kötött pályás közlekedés. Az új generáció olyan vonatokon döcög, amelyek minden egyes szerelvénye jóval idősebb, mint ő maga. És még egy másik rendszerben készítették. Csizek Csaba, a Buckai Szövetség Egyesület elnöke Szigetszentmiklósról elmondta, hogy mindez hogyan nehezíti meg az életüket. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják meg újra. Köszönöm támogató figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Útszélen.